Szeretettel köszöntök minden kedves egybegyűltet, és megragadva az alkalmat, elsőként talán így mindenki felé kívánva áldott karácsonyi ünnepeket. Azt gondolom, hogy akár már az este, vagy ma reggel különböző üzeneteket fogadtunk a készülékeinken, vagy küldtünk, és talán a legtöbb üzenet ugyanaz volt formailag. Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok, vagy boldog új évet még. De igazából akkor válik áldotta egy üzenet, hogyha elevenné lesz az életünkben. Ha megvalósul a mi életünkben. Ma, amiért itt vagyunk, az nem azért van, hogy meghallgassunk egy történetet, hanem hiszem, hogy azért vagyunk ma itt, hogy részeseivé legyünk egy történetnek. Kedves testvérem, fogadjátok így azt a történetet, amely az Úr Jézus születéséről szól, és kicsit helyezzük magunkat bele ebbe a történetbe. Hadd kérjem, hogy keressük meg a Bibliánkban Lukács evangélium a második fejezetét, és fönnállva hallgassuk meg Isten igéjét, Lukács evangélium a második fejezet első versétől. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénus volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek. Mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeérjek a jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik. Körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek. Mert ti meg hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtuk egy kisgyermeket, aki bepolyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyi serege sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg. Hogyan is történt mindez, amiről üzent nekünk az Úr? Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Foglaljuk helyet, imádkozzunk. Drága Úr Jézus, kijelentetted magad az egyszerű embereknek, a pásztoroknak. Angyali szózat hangzott, és a pásztorok fölfigyeltek erre az üzenetre, amely rólad szólt, Uram. Olyan jó lenne, ha ma kijelentenéd önmagad nekünk is, olyan üzenet formájában, amely magunkévá tudunk tenni, amely után elmondhatjuk mi is, amit a pásztorokról leírtak, hogy elmentek, örvendeztek és dicsőítették az Istent. Adj nekünk ma olyan üzenetet, Uram, ami után dicsőíteni tudunk téged. Amen. Na ki az, aki a tegnapi SMS-ek után, vagy a reggeli SMS-ek után dicsőítette az Istent? Vannak azért kezek, nagyon örülök, ha bár nem ez a jellemző. És bevallom, az én életemben sem ez volt a jellemző. Mert hogy egy üzenetnek akkor van értelme, hogyha az Isten dicsőíti. Az Isten üzenetnek ez a lényege, hogy dicsőítsük őt, hogy elismerjük az ő nagyságát, hódolatunkat, imádatunkat kifejezhessük ő előtte. Azért, mert az az üzenet, amelyet mond az Isten, az a javunkat szolgálja. Az megörvendezteti a szívünket. Sokszor sablonosak ezek az üzenetek. És talán többen úgy vannak vele, mint én is, hogy átnézzük, illendőségből visszareagálunk, visszaérünk, ha valaki közel áll hozzánk, akkor írunk pár sorra többet. Aztán egy idő után elfelejtjük ezeket az üzeneteket, kitöröljük, és megy tovább az élet. Már két nap múlva lehet, hogy nem is emlékszünk, hogy ki mit küldött. De az az üzenet, amely akkor érkezik, amikor nehézségeid vannak, amikor bajban vagy, amikor valamire szükséged van, amikor félelmeid vannak, és jön egy üzenet, és beteljesül ez az üzenet, a soha nem felejted el az életedre. Olyan jó lenne, ez az üzenet ma, ilyen eleven üzenet lenne a szívünk mélyéig hatolna. Soha ne felejtsük el, hogy mit üzen ma nekünk az Isten. Nem tudom ki, hogy van vele. Ma már nagyon sok mindent értesítésben megkapunk. Talán megkapjuk a kórházi leleteinkkel kapcsolatosan is az értesítést. Minden rendben van, vagy kérem fáradjon be és vegye fel a kapcsolatot az orvossal. Különböző élethelyzetek vannak. És az Isten ma üzenni akar. Isten üzenni akar. Üzenni akar annak, aki félelmek között van. Ne félj. Ne féljetek, mert ti meg hirdetek ma néktek nagy örömüzenetet. Egyik este későn értem haza, már a gyerekek lefeküdtek. De hát a legkisebb fiam Simon, ő olyan, mint az apja, később szeret lefeküdni. Ezért én még a nappaliban tettem-vettem, nézegettem a dolgaimat a laptopon, egyszer csak hallom, hogy valaki jön. Nem tudok aludni. Hát miért nem tudsz aludni? Hát néztünk egy mesét, és benne volt egy olyan reklám, ami nem kellett volna megnézni. Félek. Hát többször próbálkozik a gyerek a szülők közé bebújni, hogy fél. De hát most ezzel mit lehet kezdeni, amikor úgy tűnik, hogy ez egy jogos félelem. Az anyja már aludt, úgyhogy nem akartuk felkölteni. Kint voltunk a nappaliban, nekünk a konyha a nappali együtt van. Elővettem egy poharat és megkérdeztem, hogy mit látsz? És azt mondta, hogy egy poharat. Mondom, de milyen ez a pohár? De átlátszó, áttetsző, tiszta. És Isten arra indított, hogy szórja valamit ebbe a pohárba. Most meg nem mondom, hogy mi volt Majoranna vagy Bozsolikom, valamilyen száraz fűszer növény. Beleszóltam a pohárba, és megkérdeztem, most mit látsz? Mi van a pohárban? És Isten arra tanított, hogy ilyenek vagyunk sokszor, hogy van egy tiszta szívünk, és sokszor ez a szív beszennyeződik, megtelik félelmekkel, aggodalmakkal, bűnökkel. És magától ezek nem jönnek ki. Mi arra várunk sokszor, hogy majd az idő megoldja, majd helyre teszi, majd ezt a haragot, amit táplálok, majd ez valahogy egyszer meg fog szűnni. Majd ez a keménység, ami bennem van, majd egyszer meg fog szűnni. De tudjátok, testvéreim, itt van a pohár. Letesszük. Ez a pohár, ebből a pohárból, ha most beleszólnám ezt a fűszert, ez nem jön ki soha magától. A félelmeink, a bűneink, a kudarcaink nem tűnnek el maguktól az életünkben. Természetesen egyszerű emberek vagyunk, és azt mondjuk, hogy a józan ész dönt, és hát borítsuk meg ezt a poharat, és próbáljuk kiszórni. De ha valami ragacsosság van benne, akkor nem fog kijönni. Ha mondjuk egy picit nedves az alja, akkor nem fog minden kijönni belőle. És lehet, hogy sokszor próbálkozunk kiborítani a szívünket. Ugye azt mondja Dávid, hogy kiöntöm az én szívemet az Úr előtt. Oda visszük az Úrhoz, és próbáljuk kiborítani a szívünket. De még mindig van benne ez az. És Isten arra tanított ebben a helyzetben, hogy menjek oda a csaphoz, nyissam meg a csapot, és engedjem, hogy folyjon bele a víz. És azt mondtam az én fiamnak, hogy figyelj csak, ez a csap, ez most az isteni örömöt fogja jelképezni. Folyt a víz, telt a pohár. És már kifelé folyt a víz. Testvéreim, egy idő után minden kosz kijött a pohárból. Ne féljetek neki, mert hirdetek ma néktek nagy öröm ünnepet. Ha semmi más nem tudsz tenni, testvérem, ha annyira el vagy keseredve, ha annyira csak a problémáidra tudsz nézni, a nehézségekre tudsz nézni, a betegségeidre, a kudarcaidra, akkor engedd, hogy az Isten öröme beáramoljon a szívedbe. Engedjük csak, hogy Isten szent lelke, Isten élő lelke jöjj, énekeljük az egyik énekben, és engedjük, hogy ez az öröm átjárjon bennünket. Mindaddig, amit túlcsordulásig nem lesz a lelkünk vele. Amíg ki nem mossa a félelmeket. Amíg ki nem hozza a bűnöket az életünkből, a szívünkből. Istennek üzenete volt a világ felé. Mert ez a világ tele van szennyel, tele van kosszal, tele van bűne, tele van félelmekkel, nehézségekkel, kudarcokkal, problémákkal. És valahogy 2000 évvel ezelőtt ugyanígy voltak az emberek. Az egyik arra várt, hogy mi lesz a sorsa. Életbe fog-e maradni, vagy nem. Másik arra várt, mi lesz vele. Lesz-e háza, vagy oda kell adnia, vagy rabszolgaságba kell mennie. Sorolhatnám az élet történeteket. Hogy az emberek így voltak 2000 évvel ezelőtt, amikor megszületett az üzenet. És ma szeretném, hogyha ezzel foglalkoznánk, hogy Jézus születése milyen üzenettel bírt. Mit jelentett ez az akkori emberek számára? Mit jelentett ez ma nekünk? Mit üzen Isten Jézus születésével? 5 dolgot írtam föl, ezt az 5 dolgot szeretném veletek megosztani, testvéreim. Ez az egyik, az így hangzik, hogy Jézus születése üzenet a világhatalmaknak. Ugye azt olvastuk, hogy Augustus császár idejében adták ki ezt a rendeletet, hogy hívják össze az embereket. Krisztus előtt 27-ben az Augustus név a dicsőség nevét jelentette, a békért hálásak voltak az emberek, Istenként, szabadítóként tisztelték ezt a császárt. Isten bevonta őt az ő történetébe. Fölhasznált ezt az embert arra, hogy az ő tervét véghez vigye. Jézus üzenete, Jézus születése üzenet a világhatalmaknak, hogy nincs olyan nagy hatalom, amelyik ne lehetne Isten kezében eszköz arra, hogy végbe vigye mindazt, amit eltervezett. Nincs olyan nagy hatalom, amely bármiben is ellene tudna állni, ha mindenható cselekszik. Egy nagyon kedves ismerősöm a napokban kiírta a Facebookra, hogy minden posztot levesz, mert már nem bírja elviselni azt, ahogy csatározgatnak politikailag az emberek a posztokban. És odaértve legalább ebben az időszakban mellőzhetnénk. Lehet, hogy vannak véleményeid. Lehet, hogy nem értesz egyet a világ nagyhatalommal. De ne feledd el, hogy Istennek terve van. Fölhasználja a világ hatalmát. A világ hatalmait, nagyjait fölhasználja arra, hogy összegyűjtse az ő népét, hogy megrostálja az ő népét, hogy eljuttassa az öröm üzenetet azokhoz is, akik ezzel még nincsenek tisztában. Ma nem szeretnék politizálni, de ne felejtsük el, hogy sokkal több ember tér meg az arabok közül ebben az időszakban, mint máskor. És sajnos sokkal több keresztény ember hagyja ott a hitét ebben az időben, mint máskor, Európában. Mit kezdesz az üzenettel? Mit kezdek ezzel az üzenettel? Mert Jézus születése nem csak a világhatalmaknak üzenet, hanem üzenet az egész világnak. A zsidóságnak, üzenet az övéinek, akik nem fogadták be őt. Izraelben egyre több olyan mozgalom jön létre, amely elfogadja Jézus Krisztust, mint Mesiást. Nem volt hiába való ez az üzenet. Lehet, hogy később. Lehet, hogy nem ott és nem azonnal változtatta meg az emberek szíveit. De ez az üzenet még ma is tart. Még ma is aktuális. És egyre többen fogadják be Jézust az életükben. Nem csak zsidóknak szólt, hanem szólt a pogányoknak. Szólt azoknak, akik azt se tudták, hogy ki az a Mesiás. Isten Jézus születésével üzenni akar ennek a mai világnak is. Ahogy készülgettem, az jutott eszembe, hogy hát mikor várjuk a nagy üzenetet? Milyen helyzetekben? Az egyik ilyen élethelyzet az, amikor gyermeket várunk. Amikor ott vannak bennünk a kérdések, hogy vajon minden rendben lesz, komplikációmentes lesz-e a szülés, megfelelőek lesznek a körülmények, időben be fogunk-e érni, és hadd ne soroljam végig, milyen kérdések jönnek elő ilyenkor. És lehet, hogy nem tudjuk elkísérni a családot, a kismamát, de otthon feszülten várjuk, hogy na, mi lesz már, mikor? Mit fognak mondani? És egyszer csak jön az üzenet. Megszülettem. Ez az üzenet megörvendezte. Ez az üzenet boldoggá tesz. Vajon Jézus születése okozott-e ekkora örömet a te életedben? Ne csak hallgatója légy a történetnek, testvérem. Légy részes ennek a történetnek. Ez az üzenet neked szól. Neked szól. Ő a te életedet szeretné helyreállítani ma is. Ő a te életedben szeretne aktuálissá válni. Lehet, hogy nem mondasz dolgokról. Lehet, hogy azt mondtad, hogy nem bírom tovább. Elég volt. De Jézus ma azért jön, hogy reményt adjon. Azért jön, hogy egyesítsen, hogy összehozzon. Azért jön, hogy helyre tegyen. Mi a kérdés? Karácsonyi történetben benne van, hogy több helyre próbáltak bekérezkedni, de nem volt számukra hely. Tehát az egyik ilyen kérdés az az, hogy fogadóképes vagyok-e? Várom-e ezt az üzenetet? Befogadom-e ezt az üzenetet? Vagy megelégszek annyival, hogy áldott karácsonyt. Eltelik 3 nap, és mintha mi se történt volna. Megyünk tovább. Testvérem, mit akar ma Jézus születésével üzenni Isten a te személyes életedben? Mert ha részese vagy ennek a történetnek, akkor 3 felismerésen kell túl legyél. 3 felismerés az, ami ebben a történetben jelen van. A tényszerűség, hogy Jézus megszületett. Úgy, ahogy megígérték, ahogy itt olvastuk, hogy ahogy az angyal elmondta nekünk, elmentünk és megbizonyosodtunk róla, és valóban ott volt, és valóban bepolyálták, és mi ott voltunk, és láttuk az ő dicsőségét, ezért áldottuk az Istent. Tényként tudod elfogadni az Isten üzenetét az életedre vonatkozóan? Az ő kijelentését? Vagy kételkedsz benne? Vagy neked még bizonyítékokra van szüksége? Menj el a jászolig! Menj és győződj meg, hogy ő itt van! Jelen van ebben a világban! És dicsőítsd az Isten. A második felismerés az, hogy mekkora jelentősége van ennek, hogy Jézus megjelenik ebben a világban. Volt jelentősége, testvéreim? Az egész világot megváltoztatta. Ha ez nem következett volna be, akkor ugyanúgy élnénk, és ugyanúgy élhetnénk monotonon, Isten nélkül. És ugyanígy élik az emberek ma is az életük, nagyon sokan. Fedezd föl a jelentőségét annak, hogy Jézus megszületett. Az én életemre hogyan hat ez? Megváltoztatta az életet? Mit csináltak a pásztorok, amikor felfedezték ennek a jelentőségét? Elmentek, elcsodálkoztak azon, amit a pásztorok mondtak, József és Mária. Mert a pásztorok elmentek, és kifejezték a hódolatukat az Isten előtt. Leesett nekik a tantusz, ahogy ma fogalmaznak. Megértették ennek az üzenetnek a jelentőségét. Lehet, hogy olyan egyszerűvé kell válnod, mint a pásztoroknak. Azt mondja Pintér Béla, lehetsz pásztor vagy bölcs. Isten bárhol vagy, bármilyen helyzetben, bármilyen státuszban elküldi a maga üzenetét neked. A bölcsek teljesen más társadalmi osztályba tartoztak, mint a pásztorok. De hozzájuk is eljutott az üzenet. Fölfedezték a csillagot. És mit csináltak? Megértették ennek a csillagnak, ennek az üzenetnek a jelentőségét. És útra kerekedtek, és elindultak kockázattal járt az útrakelés, de elindultak. És mit mondtak? Eljöttünk, hogy kifejezzük a hódolatunkat a világ megváltója előtt. Testvérem, légy tudatában annak, hogy van jelentősége annak, hogy Jézus megszületett. Ott kell legyen benned a Krisztus, a te életedben. Ha nincs a Krisztus ereje az életedben, akkor kérd, kívánd, óhaj azt, hogy Jézus megszülessen a te életedben. Mert bármit tehetek, mondja Pál apostol. Még az angyalok nyelvét is használhatom. Bármilyen módon kifejezhetem magam. Bármit tehetek a testemmel. Ha maga a szeretet nincs bennem, ami több érzésnél, mert a szeretet megtestesült, testet öltött, akkor semmi vagyok. Ez a jelentősége, hogy nélküle semmi vagyok, hogy ő nekem kell az életemben, hiányzik, mert nélküle üres az életem. És mivel megértettem ennek a jelentőségét, ezért személyessé válik ez az üzenet, ez a történet számomra. Hogy nekem van szükségem erre. Nem a másiknak, nem a Jóskának, Pistának, Mariskának, hanem nekem. Tudjátok, testvéreim, amikor a pásztorok megértették ezt az üzenetet, azért mentek el, mert személyessé vált az üzenet számukra. Attól vált személyessé ez az üzenet, hogy elmentek, és meglátták. Meglátták. Találkozásuk volt az üzenettel. És miután visszatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent. Ó, milyen csodálatos az, amikor egy üzenet nekem szól. Amikor ez az üzenet rólam szól. Amikor ez az üzenet az én életemet változtatja meg. Jézus születése nem csak a világnak volt üzenet, hanem üzenet volt a vallásos embereknek is. A vallásos ember számára is üzenet volt. Ember, Isten nélkül nem élhetsz hívő élet. A megváltó nélkül nem élhetsz hívő életet. Nem lesz ott az imádat az életedben, ha nem lesz találkozásod Jézus Krisztus születésével. Ha ő nem születik meg a te életedre, akkor hajbókol az bármit csinálhatsz, de nem Isten imádat lesz. Hányszor viselkedünk úgy, mint a vallásos emberek? Fogjuk ezt a csecsemőt, ide tesszük, oda tesszük, keresztre tesszük, bárhova tesszük. És ebben mindig az van, hogy mi rendelkezünk vele. Ha akarjuk, elővesszük, imádkozunk, ha akarjuk, félretesszük, megunjuk, most egy hétig nem foglalkozunk vele, és bálványként használjuk. De az üzenet nem egy eszköz. Az üzenet egy személy. Ő akar veled rendelkezni. Ne te akar vele rendelkezni. Ő akar veled rendelkezni. Fontos vagy számára. Annyira érdekes, hogy a világvallások közül egyetlen egy vallásban sem létezik a szeretet olyan módon, ahogy a kereszténységben megszemélyesítve. Ideológiailag, filozófiailag benne van, törekedjünk békességre, szeretetben, boldogságban, érzések vannak, de nem testet öltött személy. Nem valóság személy. Tudjátok, testvérek, a vallásos embernek a legnagyobb problémája az, hogy ideológiákat, teológiákat gyárt, és azokban hisz, és nem élő szemében, nem az élő Krisztusban. Tudjátok miért? Mert ez így lenne. Ez az élő Krisztus megváltoztatná a teológiáját, a filozófiáját, az ideológiáját, és az egész életét. És ha nem engeded, hogy ez a Krisztus megváltoztasson téged, akkor csak vallásos ember lesz, aki minden karácsonykor eljössz, és azt mondod, de jó volt, olyan szép volt ez a történet. A múlt évben is olyan jó volt. És nosztalgiázol évről évre, úgy, hogy nem vagy részese a történetnek. Jézus születése üzenet neked. Légy be a történetbe. Légy részes ennek a történetnek. És hagyd a vallásosságot. A negyedik, Jézus születése üzenet az egyszerű, megvetett embereknek. Azok számára, akik nem kellenek másoknak, és ha te úgy vagy itt, és úgy érzed, és vannak ilyen érzéseid időnként, vagy megkísért ezzel az ördög, hogy te nem kellesz másnak, akkor is tud, hogy van valaki, aki vállalta azt, hogy olyanná lesz, mint te. Érted? Olyanná lesz, mint te. Ezzel fejezi ki azt, hogy elfogad téged olyannak, amilyen vagy. Ne akar más lenni, ne akar többnek látszani, ne akar okosabb lenni, ne akar gazdagabb lenni, és sorolhatnám. Fogadd el azt, hogy olyan vagy, amilyen vagy. Mert az üzenet az, hogy így szeretlek, így fogadlak el, így vagy az enyém. Volt idejük a pásztoroknak arra, hogy megváltoztassák a külsejüket, hogy felöltözzenek, hogy megmosakodjanak, és sorolhatnak, hogy rákészüljenek erre a csodás üzenetre. Mondhatták volna azt a pásztorok, hogy angyalok, várjatok előbb, mi elmegyünk mosakodni, és megcsináljuk a rituális feltartást, hogy méltó képen fogadhassuk ezt az üzenetet. Nem. Úgy azon nyomban, ahogy voltak, ott érte őket ez az üzenet. De a szívükig hatol. Nem a státuszuk változott meg. Továbbra is pásztorok voltak. Nem gazdagodtak meg. Nem sikertörténet lett belőle. De az egyszerű szívük valakiért kezdett el dobogni. Tehát, hogy addig nem volt értelme az életüknek. Vagy csak a napi rutinban látták az értelmét. Lehet, hogy hordozniuk kellett azokat a fájdalmakat és sebeket, amivel megbántották őket, amivel kiközösítették őket, amivel lenézték őket. De tudjátok, nem érdekelte őket már. Mert ezek a sebek valahogy az üzenet hatására begyógyultak. Személyessé vált ez az üzenet nekik. Megpújította az üzenet a szívüket. A kemény szív nem tudja Isten dicsérni. Engedd, hogy Isten összetörje a kemény szívedet, a keménységedet. Lehet, hogy már betokosodtál, lehet, hogy elkezdted utálni magad, és azt mondtad, hogy én már csak ilyen vagyok, senkinek sem kellek. De majd jött az üzenet, hogy így kell lesz, ahogy vagy. Én téged akarlak meglátogatni. Én hozzád jöttem. És tudjátok, azzal, hogy Isten kijelentette magát az egyszerű embernek, nézzétek meg az egyszerű embernek a reakcióját. Letérdelnek, és imádják az Istent. Amíg a magaslón vagy, mint Pál apostol, és éled a vallásos életedet, és azt gondolod, hogy te vagy az, aki mindent megoldasz az egyházban, a gyülekezetben, és sorolhatnám, hogy mi, milyen helyeken, amíg te így gondolkodol magadról, hogy neked tökéletesnek kell lenned, neked kell a legjobbnak lenned, és bizonyítanod kell, addig csak üldözöd a Krisztust. És nem találkozol vele. Onnan tudhatod, hogy van találkozásod vele, hogy leesel a lóról, mint Pál apostol. A térdeidre esel. Hogy összetör az Úr teljesen. És beéred azzal, hogy ott az Úr az életedben. Nem kell már semmi más. Uram, ha te ott vagy az életedben, nincs szükségem másra. De mindent, amit megadsz, az a te kegyelmed. Családod, dolgokat, munkahelyed, szolgálatod, gyülekezeted. Az mind a te kegyelmed. És én ezért csak magasztalni és áldani tudlak téged. Hogy te ilyen fantasztikus Isten vagy, hogy többet adsz. De te kell lesz előbb. És az ötödik dolog, nem árt, ha ezzel is tisztában vagyunk. A Jézus születése üzenet a szellemvilágnak. Gyötrődéseid vannak, kötelékeid vannak, sötét erők fogságában vagy. Jézus születése előttét is fölragyog a csillag. Üzenet számukra. Vannak emberek, akik keresik a jelekben, a jóslásokban, a horoszkópban az életük értelmét. És vannak, akiket az ördög igen szépen meg tud téveszteni, és titokban olyan eszközökhöz nyúlnak, ami nem kedves az Isten előtt. És ezzel fogságba kerülnek, kötelékekhez kerülnek, olyan kötelékek, szellemi kötelékek alá kerülnek, amelyből nehezen tudnak kijönni. Jézus születése, üzenet. Itt van, megszületett az, aki elvágja ezeket a kötelékeket. Láncom lehúl, szabad vagyok. Szabad vagy. Jézus azért született meg,
hogy szabad légy. Hogy szálljon, szabaddá akar tenni téged az Úr. Ez a teljesség az üzenetnek.
Volt egy király, egy perzsa király, aki sokszor árruhába járta az országát, figyelt az embereket, és egy alkalommal szegények ruháját vette föl, szegény emberként elment egy nyilvános uszodába, és egy szűk cellába leült a kazánfűtő mellett, aki a melegről gondoskodott. Amikor eljött az ebédidő, a király megosztotta egyszerű ételét, és úgy beszélt magányos alattvalójával, mint a barátjával. Aztán ismét meglátogatta, és a kazánfűtő majd valamilyen ajándékot. Ismét meglátogatta, és arra gondolt, hogy majd leleplezi önmagát, és talán majd a kazánfűtő valami szép ajándékot fog tőle kérni. De a fűtő szeretettel és csodálattal nézett uralkodójára, amikor lelepleződött, és végül így szólt. Elhagytad palotádat és dicsőségedet, hogy velem együtt légy ezen a sötét helyen. És egyszerű ételemet fogyaszt, és törődtél azzal, hogy boldog vagyok-e, vagy szomorú. Másoknak gazdag ajándékokat osztogatsz, de nekem önmagadat adtad. És ez csak akkor marad meg nekem, ha sohasem vonod vissza tőlem barátságod ajándékát. Testvéreim, azt kívánom az ünnepre, hogy ne elégedjetek meg mással, mint azzal a személlyel, aki önmagát adta. Mert csak akkor lesz áldott, és teljes az ünneplés. Csak akkor fognak rendeződni a dolgok az életedben. Csak akkor fog felszabadulni az Isten dicséret, az imádat az életedben, ha ő részese lesz az életednek. Ne eszközként használj másokat az ünneplésedhez, hanem most szeretném a szívedre helyezni, hogy te magad légy eszköz mások ünneplésében. Jézus megtette ezt, és most arra hív, hogy mi is bekapcsolódjunk ebbe az üzenetbe. Légy élő üzenet mások számára.